Európa Rádió, a református értékadó. Éjfél. Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A közvetlen háborús veszélyt sikerült elhárítani, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Brüsszelben, az Európai Uniós csúcsértekezlet után, hangsúlyozva, hogy közvetlen és súlyos veszélyt jelentett a 210-230 milliárd eurónyi befagyasztott orosz vagyon elvételének ügye. A miniszterelnök azt mondta, szokatlanul kiélezett helyzetben és a lehető legnehezebb kérdést tárgyalva tartották az Európai Tanács ülését, ami szavai szerint haditanács volt. Nagyrészt arról volt szó, hogyan győzzük le Oroszországot, a fennmaradó részben pedig a cseh, a szlovák és a magyar politikusok arról beszéltek, hogyan csináljunk békét, mondta. Orbán Viktor hozzátette, abban, hogy az orosz vagyont nem veszik el, szerepe volt a belga miniszterelnöknek, aki elmondta, az összeg legnagyobb részét egy belga pénzintézet őrzi, így ha azt elveszik, és Oroszország perben végül visszanyeri azt, akkor Belgiumnak kellett volna fizetnie. 100 nap alatt már 15 ezer otthonstart programos hitelt folyósítottak a bankok a szeptember 1-jei indulás óta. Panyi Miklós, a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára elmondta, szinte minden második igénylés fiatal házasoktól érkezik. További 7 ezer hiteligénylési kérelmet fogadtak be a bankok, ezek jelenleg elbírálás alatt állnak. További 8 ezer szerződés pedig előkészítés alatt áll. A már folyósított hitelek összege meghaladja az 500 milliárd forintot, további 300 milliárd forint van elbírálás alatt, és szintén 300 milliárd van előkészítés alatt. Az otthonstart programban átlagosan igényelt hitelösszeg 34 millió forint volt, az átlagos futamidő pedig valamivel több mint 21 év. Az igények elosztása területileg egyenletes, 38% Budapest és agglomerációjából érkezik, lakosságarányosan Győr-Moson-Sopron, Csongrád, Csanád, Fejér, Vas és Hajdú-Bihar vármegyék teljesítenek a legjobban. Társadalmi vitára bocsát a Kulturális és Innovációs Minisztérium két módosítási javaslatot, hogy az örökbefogadó vagy nevelőszülőre váró gyermekek esetében gyorsabbá váljon az ügyintézés, mondta Kardosné Gyurkó Katalin, a területért felelős miniszterelnöki biztos Facebook videójában. Tájékoztatása szerint civilek és szakemberek sokasága fogott össze. Az egyeztetések és a közös gondolkodás eredménye az, hogy a minisztérium most társadalmi vitára bocsát két módosítási javaslatot. A jogszabálymódosítások célja a hatékonyság növelése, a gyorsabb ügyintézés a gyermekek érdekében. Példaként említette, hogy a testvérek örökbefogadására vonatkozó szabályozás a jövőben a valóban fennálló testvéri kapcsolatokhoz fog igazodni. A gyámhivatal pedig a jövőben a 6 éven felüli vagy sérült gyermek esetében nem tagadhatja meg a szülő örökbefogadói hozzájárulását. Megnyugtató megállapodás született az Építési és Közlekedési Minisztérium a fuvarozói és szakmai érdekképviseleti szervezetek között, közölte közleményében a Tárca. Az érdekképviseleti szervezetek korábban levéllel fordultak a miniszterelnökhöz a január 1-től érvényes új teherforgalmi útdíjak ügyében. A tájékoztatás szerint a megállapodás alapján a felek támogatják a magyarországi tranzithálózat kijelölését annak érdekében, hogy az áthaladó forgalom döntő részben kétszer-kétsávos útvonalon történjen. Emellett a fuvardíjak méltányos emelése valósul meg 2026-ban, a díj két részletben emelkedik, január 1-től 4,3%-os mértékben, majd március 1-től a 2025-ös díjhoz képest összesen 35%-ra kiegészítve. A fuvarköltségek kiszámíthatósága érdekében 2025. december 19-től pedig elérhetővé vált az útdíj kalkulátor. Országos Red Saturday véradó napot tart az Országos Vérellátó Szolgálat december 27-én és 2026. január 3-án, hogy az ünnepi, 4 napos hosszú hétvégén se alakuljon ki vérhiány. Közleményükben kiemelték, hogy az ünnepek és az iskolai tanítási szünet idején jellemzően csökken a véradók száma, miközben a betegek ellátása, különösen a rövid ideig tárolható trombocita készítmények esetében folyamatos vérkészítmény igényt jelent. Országszerte 20 vérellátó intézet várja majd a segíteni szándékozókat, jellemzően 8 és 14 óra között. A közlemény arra is felhívja a figyelmet, hogy a biztonságos vérellátáshoz naponta 1600-1800 véradó szükséges, miközben évente mintegy 380 ezer egység vért, egységenként 450 millilitert használnak fel az egészségügyi ellátás során.
Az időjárásról.
Javulnak a látási viszonyok, de nagyrészt borult párás idő valószínű, hosszabb, rövidebb időre a keleti tájakon szakadozik fel a felhőzet. Szitálás előfordulhat, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 2 és 8 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 0 és plusz 5 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Thank you.
Repeta.
Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
Kedves hallgatóink, lezárult a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal országos téli élelmiszerlánc ellenőrzésének első szakasza. A NÉBIH és a Területi Élelmiszerlánc Felügyeleti Hatóságok többek között a friss sertéshúsok, a savanyú káposzta, valamint a karácsonyi édességek és a beigli előállítását vizsgálták. A Tálai András parlamenti államtitkár által elrendelt november 3-án indult ellenőrzés sorozat első szakasza zárult le, összességében biztató eredményekkel. A folytatásban egyebek mellett kiemelt figyelmet kap majd az élőhal árusítás és a rendezvényeken forgalmazott alkoholos italok ellenőrzése is. Az országos ellenőrzés első szakaszában összesen 101 élelmiszer előállító létesítmény hatósági ellenőrzése történt a vármegyei kormányhivatalok, a járási hivatalok és a NÉBIH szakembereinek közreműködésével. Itt Borsodabói Zempén vármegyében is számos ellenőrzés zajlott. A részletekről dr. Felkai Beáta Olga, élelmiszerláncért felelős helyettes államtitkár nyilatkozik rádiónknak.
A NÉBIH minden évben, hosszú évek óta szokott szezonális ellenőrzéseket tartani, és mindig egy adott ünnepkör köré. A téli szezonális ellenőrzés értelemszerűen a karácsony és az ehhez kapcsolódó dolgok köré szokott felépülni, és idén annyiban módosítottunk ezen, hogy a NÉBIH-es kollégák, a vármegyei kollégákkal kiegészülve most egy 2 hónapos ellenőrzés sorozatot terveztek. Az első része zárult le ennek, november 3 és 23 között zajlott. Vannak olyan témaköreink, ahol már nem lesznek további vizsgálatok, például ugye édesség előállító üzemeket néztünk, és hát Csoki Mikulásra már nem nagyon van igény így ebben az időszakban, úgyhogy az a részünk lezárult, de például az ünnepi menühöz is néztünk alapanyagokat, voltunk savanyító üzemekben, savanyú káposzta vizsgálatával, az a rész is lezárult már, és vannak olyanok, amik mind a 2 hónapban tartanak, illetve van olyan, ami most kezdődik el, hiszen például az adventi vásárok ital kínálatát most érdemes megnézni, ha beiglik most készülnek, tehát ez most zajlik éppen.
Hol zajlottak, zajlanak ezek az ellenőrzések, hiszen ugye hallhattuk, hogy még nem értek véget. Itt például Borsodabói-Zemplén vármegyében, illetve akár Miskolcon és a vármegyeszékhelyen is?
Mindenképpen igen, ez a megye is érintett, de minden megyét bevontunk most ebbe a vizsgálatba. A nagy központi koordináció történik a NÉBIH-es kollégák részéről, és minden vármegyében, köztük Borsodabói-Zemplén megyében is, az ottani kollégákkal kiegészülve vizsgáljuk az előre meghatározott létesítményeket.
Hogyan zajlik egy-egy ilyen vizsgálat, ha el lehet mondani néhány kulisszatitkot esetleg?
Általánosságban mindig vizsgálunk körülményeket, például egy előállító üzemben, hogy milyen a higiénia, az adott dolgozóknak megvannak-e a szükséges egészségügyi papírjai. Az üzem milyen állapotban van, ugye, hogyha bármilyen sérülés van a padozaton, a falon, akkor nem lehet rendesen tisztítani, már nem működik a dolog. Amit mindenképpen meg szoktunk vizsgálni, az a nyomon követhetősége az alapanyagoknak, a termékeknek. Megnézzük a csomagolást, a csomagoláson a jelölést, ugye, hogy a fogyasztó minden információhoz hozzájusson. De vannak olyan termékkörök, például a beigli esetében van egy magyar élelmiszerkönyvünk, ami szabályozza, hogy ezeket a termékeket mikor lehet ténylegesen beiglinek hívni. Úgyhogy itt megnézzük a gyártmánynapot is, azt is megnézzük, hogy az élelmiszerkönyvi előírásokkal összhangban van-e. Illetve vannak olyanok, ahol pedig laborvizsgálatokat is végzünk. Pont a beigli esetében mágból is, dióból is szoktunk mintát venni, és megnézi a labor, hogy megvan-e a megfelelő paraméterben, nincs-e valamilyen szennyeződés, vagy nem megengedett növényvédőszer maradék, úgyhogy ezek egy másik körben futnak. A laborvizsgálatok értelemszerűen nem akkor rögtön zárulnak le, amikor az üzemben vagyunk, hanem azok egy kicsit később hoznak eredményt.
Hány helyen jártak a kollégák üzemeket, árusokat, termékelőállítókat tekintve?
Az első etapban, ami november 23-án zárult le, ott 101 ellenőrzött létesítményünk volt, és alapvetően nagyon kedvező tapasztalataink voltak. Tényleg évről évre jobban odafigyelnek a gyártók, tehát szerencsére kevés a probléma. Itt most ebben a 101 üzemben 8 olyan eset volt, ahol hatósági ellenőrzést kellett indítani, de csak egy eset volt, amikor a tevékenységet fel is kellett függeszteni, illetve már a 24. évvel kezdődő második időszakban is volt egy olyan esetünk, ott most bevontuk a halfeldolgozó, illetve a vadfeldolgozó üzemeket is, hiszen a karácsonyi menünek ugye része szokott lenni halas vadas ételek, és egy olyan vadfeldolgozó üzemben voltak a kollégák, ahol mind a nyomonkövetési hibák miatt, mind a higiéniai feltételek miatt felfüggesztettük az üzem tevékenységét, és körülbelül 3 tonna élelmiszert ki is kell vonnunk a forgalomból.
Mik egyébként a tapasztalatok egy-egy ilyen ellenőrzés során, akár itt a téli szezonális ellenőrzés során, akár általánosságban, hiszen azt azért elmondhatjuk, hogy nem csak ilyenkor zajlanak ezek a vizsgálatok, ellenőrzések, hanem tulajdonképpen az egész évben. Mik okoznak többnyire problémát? Mi az, amivel a legtöbb gond van?
Igen, megvannak ezek a szezonális termékköreink, ugye tavaszi, nyári és téli szezonális szokott lenni, de ahogy ön is mondta, egész évben folyamatosan mennek a kollégák, és a különböző üzemeket, szempontok szerinti helyszíneket vizsgálják. Amit mi tapasztalunk, hogy valóban évről évre tudatosabban állnak hozzá a gyártók is ezekhez a tevékenységekhez, tehát egyre kevesebb probléma van. Ugye annyira bizalmi dolog az élelmiszer, egy-egy cég sem engedheti meg, hogy a reputációja romoljon. Ami mégis esetleg gondot szokott jelenteni, az higiéniai problémák. Adott esetben egy-egy üzemben a takarítás, az elhelyezés nem megfelelő, a termékek elválasztása, tárolása. Ami gondot szokott jelenteni, az a dolgozók esetében, hogy meglegyenek egyrészt a higiéniás feltételek, öltöző, kézmosó helyiség, ilyesmi, illetve a működéshez szükséges egészségügyi kiskönyvük biztosított legyen. És amikor egy picit nagyobb gond van, az általában nyomonkövetési gond szokott lenni, amikor nem tudjuk, hogy egy-egy termékhez az alapanyag honnan érkezett, kitárolta, hogyan jött, ekkor szokott általában termékkivonással végződni az esemény.
Ha már itt a termékkivonásnál tartunk, mik szoktak lenni általánosságban a szankciók? Azért gyanítom, hogy nagyon sokszor figyelmeztetés, hogyha enyhébb esetleg egy-egy hiba típusa, de gondolom azért itt sokféle szankció áll a hatóságok rendelkezésére.
Alapvetően igyekszünk a gyártókkal szemben mi is segítő hatóságként fellépni, viszont értelemszerűen, hogyha bármilyen egészségügyi kockázatot látunk, akkor ott kénytelenek vagyunk hatékonyan és minden körülményt figyelembe véve gyorsan reagálni. Amennyiben olyan problémák vannak, amik gyorsan, könnyen orvosolhatók, akár a helyszínen is hiányzik egy dokumentáció, valami nem volt teljes körűen vezetve, de lehet pótolni, akkor ennek nincs csak egy figyelmeztetés jellegű következménye. De igen, hogyha olyan probléma van, akkor akár az üzemet is bezárjuk, és csak akkor tud újraindulni a tevékenység, hiszen természetesen újra tud indulni, hogyha bemutatták, hogy azokat a problémákat, amiket a hatóság jelzett, azokat már orvosolták.
Mi a tapasztalat egyébként általánosságban? Törekednek arra a gyártók, a üzemtulajdonosok, hogy minél hamarabb megfeleljenek újból az előírásoknak?
Természetesen, hiszen nekik is bevétel kiesés, és az a lényeg, hogy minél hamarabb újra tudják kezdeni a tevékenységet, de általánosságban az a tapasztalat, hogy amikor jelzik, hogy igen, újra, akkor az valóban egy működőképes történet. Igyekszünk mi is minden segítséget megadni, de nagyon fontos, hogy a fogyasztók abszolút biztonságos élelmiszerekkel találkozzanak.
Hogyan folytatódik tovább a téli szezonális ellenőrzés sorozat? Ugye beszéltük, hogy tulajdonképpen még az első etap zárul csak le. Mit tudhatunk a második feléről?
A húsfeldolgozó üzemek azok folyamatában mennek, tehát az első etapban már volt 38 vágóhíd és daraboló, amit megnéztünk, ezt folytatjuk december végéig. A vadhúsfeldolgozást is figyeljük december végéig, és amit most bevontunk még a már említett beigli mellett például, azok az élő halárusítás, ugye ennek most szezonja van, illetve emellett a boltokban nem csak a karácsonyi vásárok alkoholos kínálatait nézzük, hanem boltban is jártak kollégák, és a sörök lehetőségeit is megnézték, hogy megfelelő jelölése, megfelelő összetételőek ezek a termékek, illetve nagyon gyakori ilyenkor, hogy az alapanyagokhoz a piacra megyünk, úgyhogy a őstermelői tevékenységet is vizsgálják még a kollégák.
Mikor zárul ez a második rész?
December 31-ig tart maga az ellenőrzés sorozat, és január 10-15 környékén lesznek meg a végső eredményeink.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben arról szóltunk, hogy lezárult a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal országos téli élelmiszerlánc ellenőrzésének első szakasza. A NÉBI és a Területi Élelmiszerlánc Felügyeleti Hatóságok többek között a friss sertés húsok, a savanyú káposzta, valamint a karácsonyi édességek és a beigli előállítását vizsgálták. A Tálai András parlamenti államtitkár által elrendelt november 3-án indult ellenőrzés sorozat első szakasza zárult le, összességében biztató eredményekkel. A folytatásban egyebek mellett kiemelt figyelmet kap majd az élőhal árusítás és a rendezvényeken forgalmazott alkoholos italok ellenőrzése is. Az országos ellenőrzés első szakaszában összesen 101 élelmiszer előállító létesítmény hatósági ellenőrzése történt, a vármegyei kormányhivatalok, a járási hivatalok és a NÉBI szakembereinek közreműködésével. Itt Borsodabói Zempén vármegyében is számos ellenőrzés zajlott. Dr. Felkai Beáta Olga, élelmiszerláncért felelős helyettes államtitkár válaszolt az imént kérdéseinkre.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Száraz érdes tapintású kézfej, kirepedezett, fájdalmasan feszülő cserepes ajkak. A téli mínuszok és a zord időjárás megviseli bőrünket, de hogy mit tehetünk mindez ellen, hogyan védekezhetünk, erről is kérdezi dr. Majoros Tibor miskolci bőrgyógyász szakorvost, Kisné Veres Viktória kolléganőm.
Kedves hallgatóink, a következő percekben a téli bőrápolással kapcsolatban beszélgetünk dr. Majoros Tibor miskolci bőrgyógyász szakorvossal, akit tisztelettel, szeretettel köszöntök műsorunkban, stúdiónkban. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én is köszönöm, szeretettel köszöntök minden hallgatót.
Hogyan védjük bőrünket a hideg, száraz levegő ellen? Miben, miért változik a bőr ebben az időszakban, így télen?
Talán akkor kezdhetnénk ott is, ugye, hogy miért változik a bőr, tehát megfordítva a kérdés, hogy a második részével kezdve. A nyári időszak után a bőrünknek a fagyú termelése az csökken, tehát az őszi-téli időszakban kevesebb fagyút termelnek a fagyúmirigyeink, ezáltal úgymond szárazabbá válik a bőr. Azáltal, hogy szárazabbá válik, kevésbé lesz ellenálló a környezetű hatásokkal szemben. Ezt tudnunk kell azt, hogy a bőrünk, a bőr felső rétege, a hámréteg ugye úgy épül fel, hogy a hámsejtek, amik fokozatosan termelődnek, azok a felszín felé haladnak, elhalnak, ellapulnak, és egy ilyen kis szaruképletté válnak. Ők olyanok, mint a téglák a háznak a falában. És ugye ez a téglák közé kell valami, ami egyrészt összetartja, illetve ugye szigeteli őket, hogy ne jusson be semmi olyan anyag, káros anyag, irritáló anyag a bőrbe, ami nem odavaló. És ugye ezek a téglák közötti habarcs, vagy szigetelő anyag, ezek a lipidek, a különböző lipidek, illetve van sok más összetartó struktúra, de főként ezért a szigetelésért, hogy ugye ez ott zárjon, idézőjelben légmentesen, szükségesek ezek a lipidek. És a nyár után, az őszi időszak eljövetelével, illetve a télen, ez a fagyú termelés, a lipid termelés, ez természetes módon is csökken. Ezáltal ugye kevesebb lesz a habarcs a téglák között, és jobban átjárhatóbbá válik ez a hám felső rétege. Tehát egyrészt ez ugye a víznek ugye a kipárolgását is fokozza, tehát könnyebben kiszárad a bőr, úgymond, illetve a külső irritáló, károsító anyagok is jobban bejutnak. Tehát ezáltal ugye mind befelé, mind kifelé átjárhatóbbá válik, és szárazabb lesz a bőrünk, kicsit ilyen rugalmatlanabb, akár viszketőssé is tud válni. Tehát ezért van jelentősége annak, hogy odafigyeljünk az őszi-téli időszakban fokozottabban erre a bőrápolásra, hogy ezt a kicsit úgymond meggyengült, vagy végnyolló lipid réteget, ezt így visszapótoljuk.
És akkor így a kérdés másik részére, ha át is térünk, hogy mindezt hogyan tegyük?
Ugye fontos egyrészt, hogy próbáljuk kívülről, már fizikailag gyakorlatilag védeni a bőrünket. Tehát ez mind a kinti levegő, mind az otthoni benti levegőt érinti. Ugye bent, amikor téli időszak van, fűtési időszak van, általában melegebb, szárazabb a levegő. Tehát ez a szárazabb levegő is jobban szárítja ezt a bőrt, tehát fokozódik a bőrön keresztüli kipárolgás. Ezért oda kell figyeljünk arra, hogy párásítsunk. Hogyha nem kellően párás a helyiség, tehát hogyha száraz meleg van, akkor figyeljünk oda a párásításra. Kint, hogyha kint vagyunk szabadba, akkor pedig arra kell ugye odafigyelni, hogy minél kisebb felületen érintkezzen ez a hideg levegő a bőrrel, mert az is egy ilyen szárító hatással bír. Nyilván felöltözünk rendesen, tehát meleg kabát, sapka, sál, de sokszor például elfelejtődik, hogy kesztyűt is érdemes felvenni, mert sok embernél probléma, hogy a tél második felére ugye a keze, ami leginkább ki van téve ezeknek a környezeti károsító hatásoknak, nagyon kiszárad, szárazzá válik, viszketővé, pirossá. Tehát, hogy hordjunk kesztyűt, amennyit csak lehet kint szabadban. Tehát, hogy kint tartózkodunk. Tehát ez az úgymond ilyen külső védelem. A másik, hogy amit korábban is említettem, hogy pótoljuk ezt az elvesző vagy csökkenő lipidréteget, fontos a megfelelő bőrápolás. Ilyenkor télen érdemesebb a testápolókból olyanokat választani, amik kicsit ilyen sűrűbb állagúak, gazdagabbak, zsírosabb állagúak, tehát a hidratálás is fontos, tehát hogy az elvesző vizet pótoljuk, de anélkül, hogy nem pótolnánk a hiányzó lipideket, ugye hiába pótoljuk ezt az elvesző vizet a bőrből, az ugyanúgy kipárolog. Tehát fontos, hogy kicsit zsírban, lipidben gazdagabb testápolókat használjunk ebben az időszakban.
Egy picit, hogyha az arcápolást és kéz testápolást külön választjuk,
a testápolás tekintetében, tehát hogyha szigorúan a törzset, illetve a végtagoknak a törzshöz közelebbi részét vesszük, az ugye a téli időszakban egy ilyen fokozottan kiszáradásra hajlamos terület. Ilyen még ugye a készfej is, de ugye az ilyen speciális környezeti hatásoknak van kitéve. Tehát ezekre a területekre, a törzsre, karokra, comb, főleg a lábszárak is, javasolt használni az ilyen lipidben, zsírokban gazdag, kicsit sűrűbb állagú, ilyen balzsamos testápolókat. Ezeket használni a kezekre, ugye vagy oda is lehet használni ezeket a zsírosabb testápolókat, vagy még inkább javasoltabb speciális kézápoló krémeket használni, mert ezeknek az összetétele azért mégis jobban tudja pótolni ennek a területnek ezt a fokozott lipidvesztését. Tehát fontos, hogy ezeket a testápolókat használjuk, illetve fontos még arra odafigyelni, hogy a téli időszakban ugye a fokozott száradás miatt a nagyon meleg fürdők, forró fürdők vétele nem javasolt, bár kellemes lehet egy-egy ilyen hideg nap után, vagy fárasztó nap után egy jó meleg forró fürdőt venni, ráadásul jó kis habfürdővel, de az a gond ezekkel, ugye, hogy a forró víz, tehát minél melegebb, az a bőrből a zsírokat oldja, tehát a meleg, nem is a víz, hanem a meleg hatására, ugye az eleve kevesebb zsír, az még, vagy lipid kioldódik a bőrből, tehát azzal által is szárítjuk a bőrünket. Tehát javasolt már egyrészt kerülni a forró fürdőket, inkább zuhanyzás legyen nem túl forró vízzel rövid ideig, lehet akár használni olyan tusfürdőket, vagy olajos tusfürdőket, ami már a tisztálkodás során is valamennyire pótolja ezt a lipidvesztést, illetve javasolt még közvetlenül a fürdés után, mikor még nem is törölközünk meg teljesen, tehát ilyen vízcseppes a bőrünk, már akkor használni ezeket a zsírban gazdag testápolókat, és akkor az a kis vízcseppek, vagy víz is a bőrünkön, ami ott van, az is bekerül a bőrben, tehát már egy hidratálás itt is végbe megy. Tehát ez javasolt a törzsre, illetve ugye a végtagok kézre. Az arc, illetve a hajas fejből az mindig azért egy olyan speciális terület, mert az fagyumirigyben gazdagabb, tehát az, gyakorlatilag az arcunk az ilyen fagyumirigyben a leggazdagabb terület. Itt mindig óvatosan kell bánni ezzel a visszazsírozással, mert sokszor itt át lehet ezt úgymond a ló másik oldalára, hogy túlzásba visszük. Tehát az a télen mindenütt csökken a lipidtermelés, az arcon azért olyan jelentős mértékben nem. Tehát itt már jobban figyelembe kell venni az arcbőr típusokat, tehát akinek olyan az arcbőre, hogy egyébként van egy ilyen kicsit zsírban gazdagabb, ami gyakori zsírban vagy fagyúban gazdagabb arcbőre, neki nem szükséges olyan kifejezetten pótolni télen az arcon, vagy hát ilyen zsírosabb krémeket használni, hanem olyan arckrémet használjon, ami az ő bőrtípusának megfelelő. Tehát használhatja a nyári arckrémét is, csak lehet, hogy gyakrabban kell alkalmazni. Tehát az arcra általánosságban elmondhatóan azért, akinek nincs nagyon száraz bőre, kerülni szoktuk a nagyon zsíros készítményeket, mert az előbb-utóbb ugye pórus eltömődést okoz, pattanásosodást, miteszerképződést, tehát ilyen tekintetben kell odafigyelni erre az arcápolásra.
Még ehhez a kérdéshez kapcsolódóan, vagy kiegészítve ezt a gondolatot, hogy ha megvan a bőrápolási rutinja valakinek ugye egészen a tisztítástól kezdve, akkor itt az elmondottak alapján azért akkor nem sokban kell feltétlen változtatni.
Hát nem kell sokban, az arcápolási rutint ugyanúgy folytatni kell, tehát javasolt, hogyha mondjuk egy estével kezdünk úgymond, tehát hogy főleg a hölgyeknél, hogyha sminket viselnek, akkor mindenféleképpen kell este egy arctisztítás és sminklemosó, mert az rossz hatással van a bőrre, hogyha egész éjszaka az a smink az arcán marad. Tehát ugyanúgy meg kell tisztítani az arcát. Nyilván itt már lehet egy kis változatosságot belevinni ebbe, hogyha úgy érzi, hogy azért télen csak szárazabbá válik az arca, akkor gyengédebb arctisztítókat használni. Tehát lehet, hogy akkor elég mondjuk egy micellás vizet használni, nem kell olyan arctisztítót, amiben van valami erősebb fagyú eltávolító összetevő. Tehát mindenféleképpen kell ez az arcápolási rutinban az esti arctisztítás, és akkor utána az arcbőr típusnak megfelelő hidratáló, tehát leginkább hidratáló krémmel ápolni az arcot. Ugye reggel nyilván ez is arcbőr függő, kinek milyen az arcbőre, de általában javasolt reggel is ugye az arcbőr tisztítása, hogyha úgy érzi, miután fel kell az illető, hogy azért csak egy kicsit ilyen zsírosabb tapintatú az arca, akkor nyugodtan használhatja azt az arctisztítót, amit este szokott használni. És akkor nyilván aki sminket visel, az alkalmazza azt, aki mondjuk nem visel sminket, de használ arckrémet, arcápolót, akkor használhatja azt az arcápolóját. Itt még egy kicsit, bár ugye nem időszaka most a kifejezetten a fényvédelemnek ez a téli időszak, de ki kell arra ugye térni, hogy ugye súlykoljuk az emberekbe, hogy a fényvédelem nagyon fontos, ugye az arc kifejezetten, mert az mindig ki van téve napnak. Azért téli időszakban a mi klímánkon nem szükséges feltétlenül fényvédő krémet használni. A legtöbb arcápolóba, arckrémbe már tesznek a gyártók fényvédő összetevőket is, tehát lehetséges, hogy valószínű, hogy van egyébként az arcápolójában, de külön ebben a téli borongós időben nem szükséges. Az más kérdés, hogyha valaki mondjuk sielni elutazik, vagy ugye manapság már egyáltalán nem ritka, hogy télen, télből is a nyárba elutazik valaki, tehát olyan klímára, ahol erős UV-sugárzás van ebben az időszakban, ott nyilván feltétlenül szükséges, illetve a sielésnél is, ugye, hogyha azért napos az idő, ott meg tud égni az arcból. Tehát ilyen esetben javasolt a fényvédelem, de összességében azért a téli időszakban nem szükséges kifejezett fényvédelmet biztosítani az arcbőrünknek.
És hát egy gyakorlati kérdés, a gyermekek azért viselnek sapkát, felnőttek közül is úgy sokan, szakemberként mit mondana, miért javasolja, hogy ebben a téli időszakban vegyük fel a fejfedőt?
Egyrészt ugye senki nem szereti, hogyha betegen otthon kell feküdni, illetve ápolásra szorul, tehát nyilván van egy ilyen oldala is, egy ilyen általános orvosi oldala, hogy azért az csak véd a hideg ellen. Másrészt a fejbőrünknek is szüksége van. Nyilván itt hajkoronától függ, hogy kinek milyen haja van, vagy milyen mennyiségű, de javasolt. Egyrészt a fejbőrön is azért hiába a hajas fejbőr is egy fagyúban gazdag terület, valamennyit ott is azért csökken a fagyú termelés, és akkor nyilván a környezeti hatásoknak, faktoroknak ugyanúgy kitettebbé válik a fejbőr maga is. Tehát javasolt ilyen szempontból, hogy megvédjük. Egyrészt ez a ködös idő, ugye a légszennyezettség, tehát az mind oda jut a fejbőrre, és tehát problémákat tud okozni. Ugyanúgy nyilván ott is vannak fagyúmirigynyílások, azok is el tudnak tömődni, tehát szükséges, illetve javasolt, hogy ezektől a környezeti hatásoktól megvédjük a fejbőrt a téli időszakban, amikor ugye az is kevésbé ellenálló.
Itt az életmódbeli tényezők hatására, hogyha áttérünk, ugye, hogy belülről is a hidratációt pótoljuk, hogy ez a bőrön hogy jelenik meg, illetve ebben az időszakban bőrgyógyász szemmel mik lennének akár azok az ételek is, amelyek a bőrt is táplálják, amellett, hogy akár az immunrendszert is erősítik például.
Hát nyilván a megfelelő folyadékbevitel az elengedhetetlen ahhoz, hogy ugye a bőrnek is a megfelelő úgymond turgora, tehát a megfelelő hidratáltsága meglegyen, tehát fontos a napi megfelelő, ugye 2-2,5 akár 3 liter folyadékbevitel, hogy rendben legyen a bőrünk, illetve hát nyilván a kiegyensúlyozott diéta, a fokozott finomított szénhidrátok kerülése az mindenféleképpen javasolt, sok bőr probléma hátterében is azért előfordul, illetve rontja azokat, tehát a megfelelő fehérjebb bevitel, illetve nyilván a vitaminbevitel szükséges ahhoz, hogy rendben legyen a bőrünk. Mondjuk itt kicsit általánosan gondolva a vitaminokra, a D-vitaminbevitelnek van ilyenkor jelentősége, miután ebben az időszakban, vagy ezekben az évszakokban ugye nem éri gyakorlatilag olyan mennyiségben, vagy nem is éri napfény a bőrünket, és ugye a D-vitamin az átalakulásának egyik fázisa az a bőrben zajlik le, tehát az UV-sugárzásnak hatására, tehát az elengedhetetlen ilyen időszakban, ugye a D-vitamint pótoljuk. Ugye ez egy ilyen széles körű, ma már vitaminként visszük be, de úgymond D-hormonként gondolunk rá, vagy beszélünk róla, hogy átalakul. Nagyon-nagyon ilyen szerteágazó szerepe van a szervezetben. Többek között a bőr megfelelő működéséhez, a bőrben lévő ugye immunsejtek védekezés működéséhez is elengedhetetlen. Tehát fontos, hogy megfelelő tápanyagbevitel legyen, ugye jó arányban legyenek ezek a tápanyag összetevők, illetve a vitaminpótlás, a D-vitamin az mindenféleképpen fontos bőrgyógyászati szempontból, még ugye a C-vitamin, ugye ami javasolt, ugye a megfelelő kollagén, ugye rostoknak a termelődéséhez, illetve még az E-vitamint szoktuk javasolni, ami mint vitamin a bőr egészséges állapotához is szükséges.
Akinek például érzékeny bőre van, ekcémára hajlamos, vagy rozáceás a bőre, ők ilyenkor fokozottan vannak kitéve a téli hatásoknak? Nyilván mindenki, ahogy hallhattuk, ugye megfelelően ápolja alapból a bőrét, hogyha tudja, hogy melyik típushoz tartozik, de így, hogy kifejezetten a hideggel kapcsolatban.
Persze, akinek van valamilyen ugye az a normál bőrtípustól eltérő bőrállapota, vagy akár bőrbetegsége, akkor ilyen esetekben mindig fokozottan kell erre odafigyelni. Tehát például akinek van egy atópiás ekcémája, tehát egy ilyen száraz bőrrel járó időnként fellángoló bőrgyulladása, neki a téli időszak az ilyen szempontból mindig rosszabb egy kicsit, mint az év többi része. Tehát nyáron, tavasszal legtöbbször javulnak ezek az ekcémás jellegű tünetek, télen ezek romlanak, abból kifolyólag, ugye, hogy ennek az egész ilyen bakteriás ekcémának vagy bögyölödésnek az az alapja, hogy genetikailag van egy kis ugye probléma ott a hámsejtek közötti területen, és egyrészt kevesebb lipid is termelődik, meg azok sem mindig olyan formájúak, amik alkalmasak teljesen ugye lezárni ezt az előzőleg említett ugye réseket a téglák között, tehát nekik nagyon fontos ez a mindennapos bőr ápolási rutin, mert ez az egész alapja az ekcémáknak a kezelésének. Tehát általában ugye ezek az ilyen atópiás ekcémás betegségek, vagy ez a bőrszárasság, ami mondjuk inkább még csak egy állapot, az már gyerekkorba kezdődik. És ők ugye már úgy nőnek fel, hogy azért hozzászoknak ehhez, hogy nekik egy ilyen speciálisabb bőrük van, annak megfelelően kell ápolni. Tehát nekik még jobban, hogy beköszönt az ősz, oda kell figyelni nagyon szigorúan a testápolásra, tehát a megfelelő speciális, gyakorlatilag ezek ilyen gyógykozmetikumok, vagy hát mi dermokozmetikumoknak hívjuk, direkt ez ilyen bőrtípusra kifejlesztett speciális testápolók, tusfürdők, ilyen esetben vannak speciális kézápolók, ugye arcápolók, mert az ő arcuk is fokozottan száraz, vagy hajlamos erre az ekcémára, hogy ezt ők ilyenkor már fokozottan elkezdik használni, és akkor ez a napi rutinjukba jó esetben már bele van építve, ezáltal pedig kevésbé tud fellángolni az ekcémás tünetek. Nyilván, hogyha fellángol, vagy például a betegségek kapcsán, légúti fertőzések kapcsán szinte mindig fellángolnak ezek az ekcémás tünetek, akkor pedig bőrgyógyászhoz kell fordulni, illetve aki úgymond már gyakorlott sajnos ezen a vonalon, tehát a betegsége régebben fennáll, ő már tudja, hogy milyen gyógyszernek minősülő krémeket, készítményeket kell használjon, vagy feliratnia ugye a bőrgyógyászával, vagy nyilván, ha a házi orvosa is ebben már jártas, vagy ismeri, akkor ő is fel tudja ezeket a készítményeket írni. Tehát ilyen szempontból fontos nagyon. A másik csoport, akit még említett, ugye a rozáciás betegek, ugye ami az arcon megjelenő, főleg inkább az ilyen középkorú betegeken, férfiakon, nőkén jelentkezik, ilyen gyakorlatilag ilyen bőrérzékenységgel, gyulladásos tünetekkel járó érzékeny bőrtípus. Az igazából semmilyen évszakot nem szeret, mert nyáron az UV hatására romlanak ezek a bőrtünetek, a téli őszi időszakban pedig ez, amiket az elején is elmondtam, hogy a száraz levegő otthon, kint a ködös levegő, a hideg, ez is mind rontja. Tehát az ilyen egyéneknek, akik ilyen rozáciában szenvednek, nekik is megvannak ezek az úgynevezett dermokozmetikumok, amikkel alapesetben tudják ápolni a bőrüket, tehát karban tartani, de hogyha amellett ugye fellángolnak ezek a tünetek, romlanak, akkor pedig vannak olyan speciális gyógyszernek minősülő krémek, esetleg szájnedzethető készítmények, amivel javítani tudja, illetve visszahúzni ezeket a fellángolásokat. Náluk van szerepe valamilyen mértékben azért az étkezésnek, mert ezt a rozáciát azért az emésztés vagy a gyomor állapota valamilyen szinten befolyásolja, tehát náluk, de az egészében elmondható, hogy azért kerülendő a fokozott alkoholbevitel, a nagyon fűszeres ételek, a nagyon tartósítószeres ételek, mert azok tudják rontani ezeket a rozáciás tüneteket. De ez az egész évben ugye előfordul náluk.
Milyen tépidegről tudna beszámolni itt az elmúlt évek tapasztalata alapján, ami a téli bőrápolással kapcsolatos rossz szokások?
A bőrápolással kapcsolatban összességében elmondható, hogy kicsit elhanyagoljuk a bőrünket. Tehát nyilván ebben a mai rohanó világban nagyon sok felé kell figyeljünk megfelelni. A nők még jobban odafigyelnek erre, de a férfiakra már ugye kevésbé jellemző, hogy ápoljuk azért a bőrünket. Tehát az az esti, tehát nyilván tisztálkodás mellett az arcnak a megmosása nem egy szappannal, vagy nem egy tusfürdővel, vagy nem egy folyékony szappannal, hanem speciális ugye a bőrtípusnak megfelelő arctisztítóval, az elengedhetetlen, meg javasolt lenne. Ugye a nőknél minden esetben, amit már említettem, hogy a smink eltávolítás az nagyon fontos lenne este, tehát hogy ne feküdjön le senki úgy, hogy az arcán marad a smink, mert az nagyon rossz a bőrének, tehát a bőröregedés szempontjából, ugye ez a szőrtűszű gyulladások, a pattanások jelentkezése szempontjából, tehát ez rossz hatással van nagyon. Tehát mindenképpen az elmondható, hogy egy kicsit több időt kellene, vagy több figyelmet fordítani a bőrünk ápolására. Ez a hidratálásos vonal, ez már úgy megy is, vagy működik, csak ugye a téli időszakban maga a hidratálás, tehát az, hogy ugye a vizet pótoljuk a bőrbe, az önmagában kevés, tehát talán még itt ezen a oldalon is lehetne javítani, hogy jobban odafigyelni, hogy nem csak az ilyen vizes bázisú testápolókat, vagy testápoló ugye tejeket használjuk ebbe az időszakban, hanem nyugodtan nyúljunk az ilyen kicsit sűrűbb állagú balzsamos készítményekhez, mert ezekkel sokkal jobban tudjuk ebben az időszakban javítani a bőrnek az állapotát.
Ugye itt nagyon sok általános tanácsot is hallhattunk doktor úrtól, hogyha egy picit életkor tekintetében még kitérünk a legkisebbekre, illetve az időskorúakra, akkor számukra mi lenne az üzenete?
Hát, hogyha az élet elején kezdjük, ugye a kicsiknél, az újszülöttek, ugye csecsemők vagy pici gyermekek esetében, ők ugye annyira még nincsenek kitéve itt a hideg kinti levegőnek, tehát azért ők keveset vannak kint, vagy hát kellően fel vannak öltöztetve, bebugyolálva, mikor kikerülnek a szabadba egy kis levegőre. Tehát nekik főleg inkább az otthoni környezet. Tehát nem szabad ugye túlfűteni a szobát, vagy a lakást, bármennyire is szeretnénk megóvni, hogy jó melegbe legyen, és nehogy gond legyen, hogy hideg van, tehát nem szabad túlfűteni. Ugye a párásítás náluk is nagyon jelentősnek kell, hogy legyen, hogy megfelelő páratartalma legyen, tehát ne legyen száraz a levegő, illetve ugye a túlóváshoz még hozzátartozik ez, hogy ne legyen túlöltöztetve. Mert ugye, hogyha túlöltöztetjük a picit, ugye ő nem tud még szólni annyira, hogy melege van, főleg a nagyon kicsik, és ugye, hogyha megizzad, ez a sós izzadság, ugye az egyrészt irritálja a bőrét, másrészt ugye az is egy ilyen szárító hatással van a bőrére. Tehát náluk ez a fontos, illetve nyilván náluk is a napi tisztálkodási vagy tisztítási rutin, nál a gyengéd ilyen testápolók használata javasolt. Általában már azért, aki később száraz bőrű lesz, vagy ugye világos bőrtípusa van, és hajlamban van az ilyen ekcémára száraz bőrtípusra, náluk már ez ugye a születésük után is látszik. Tehát ennek megfelelően kell a tisztálkodásra is erre odafigyelni. Az ugye újszülötteknél, csecsemőknél bőrgyászati szempontból nem javasolt a mindennapi fürdetés. Ez egy nagyon régi beidegződés volt, hogy ugye hazakerül a kórházból a kicsi az anyukával, és akkor minden este meg kell fürödni, meg kell mosdatni, meg kell fürdetni. Ez már megdőlt, ez a gondolat, vagy ez a dolog. Tehát nyilván ők még nem járnak a koszban, aki még nem megy a négy kézláb, vagy kint az udvaron nem kergeti még a kis cicát. Nincs szükség arra, hogy minden este ugye meleg vízzel meg legyen fürdetve, mert az a kis érzékeny bőrét, ami még ez a lipid réteg sem egy olyan kifejezett, kifejlett, azt mindig leromboljuk ezáltal. Tehát egy heti 2-3 fürdetésnek újszülött és csecsemőkorban elégnek kellene lennie. Nyilván, hogyha valami probléma kialakul, hogy van egy hasmenés, nyilván akkor meg kell fürdetni, de egyébként nem szükséges. Kerülni kell ugye az ilyen pici korban, meg ugye a kicsi gyermekeknél is azért az ilyen általános habfürdők, általános tusfürdők használatát, mert ugye az a zsíroldó hatásának köszönhetően kifejezetten rontja a bőrnek ezt a védő lipid rétegét. Tehát nekik olyan megfelelő fürdetőket kell használni, ami az ő bőrtípusuknak megfelelő, illetve olyan fürdetés után azért egy kis ilyen gyengé testápolóval, amik szintén rendelkezésre állnak már gyógyszertári, akár drogériai forgalomban, azokkal testápolózni vagy testápolni a bőrüket. Tehát a kicsikre igazából ilyen szempontból kell odafigyelni. Az idősek tekintetében ugye fontos azt tudnunk, hogy ahogy telnek az évek, tehát a 40-es, 50-es évektől kezdődően természetes módon is a bőrnek a fagyú termelése az elkezd csökkenni. Tehát az idősebbeknél, az ilyen 70-80 éves korban nagyon jelentősen lecsökken már ez a bőr fagyú termelés, főleg, hogyha esetleg még olyan gyógyszereket hiszed, tehát manapság nagyon elterjedtek ugye a magas koleszterin vérzsész szintek miatt, hogyha valaki ilyen úgymond lipid csökkentőket szed, az ugye nem csak a vérben csökkenti ezeknek a szintjét, hanem a fagyút is csökkenti azért a bőrön. Tehát egyrészt ezt figyelembe véve, hogy nekik alacsonyabb a lipid termelésük, ugye jön az őszi-téli idő, ami eleve csökkenti ezt a természetes fagyú termelést, náluk fokozottabban szokott az időseknél előfordulni ez a bőrszárasság, és akár ez olyan mértékű is lehet, hogy kifejezett ilyen kellemetlen viszketést is tud okozni. Tehát sokan fordulnak hozzám is bőrgyógyászhoz idősek ilyen panaszokkal, hogy nekik az egész teste bőre viszket, bár nincs semmi neki, nem tapasztal semmilyen különös jelet, nincs bőrbetegsége, nincs kiütése, de neki nagyon viszket, és akkor ugye vizsgálattal megállapítható ez, hogy tényleg nincs semmilyen bőrbetegség, nem áll ennek a hátterében, hanem csak egyszerűen olyan szárazzá válik a bőr ebbe az időszakba, hogy egy viszketés kialakul. Tehát az időseknél még fontosabb a téli időszakba odafigyelni erre a megfelelő zsírosabb testápolóknak a használatára.
És ugye bármilyen életkorban, hogyha már annyira száraz a bőr, vagy valami ok miatt kirepedezik, akkor az azért egy fertőzés forrása is lehet, hogy ilyen szempontból is fontos, hogy persze, ezeket megőrizzük, vagy megelőzzük.
Igen. Igen, igen, mindenféleképpen. Persze, ahogy az elején is említettem, ahogy ugye ilyen kis úgymond mikroszkópikus rések nyílnak ugye a bőrön, vagy hogyha már annyira kifejezett ez a kiszáradás, akár ilyen kis mikrorepedések jelentkeznek, ugye ott a kórokozók, a baktériumok, a gombák, akár a vírusok, azok sokkal jobban be tudnak jutni. Ezért jelentős például gyerekeknél, akik ugye az ekcémásak, nem csak a bőrgyulladás vagy a bőrviszketés miatt is ad a testápolózás, hanem ugye az ő korukban ugye az ilyen vírusfertőzések, tehát akár az ilyen uszodaszemölcs, az ilyen tenyéri talpi vírusos szemölcsök, az ő esetükben sokkal gyakrabban előfordulnak, tehát sokkal fogékonyabbak rá, hogyha nincsenek megfelelően testápolózva vagy zsírozva a bőrük, mert ezeken a kis ugye, mikrolepedéseken, ezek a kis víruspartikulumok sokkal könnyebben bejutnak a bőrbe, ott megfertőzik a hámsejteket, és akkor kialakulnak ezek a kis elváltozások. Tehát ilyen szempontból is nagyon fontos, illetve előnyös a megfelelő bőrápolás, hogy ugye ezt a bőr védő szerepét, ezt a bőrbarriert, ezt erősítsük ezáltal.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Majoros Tibor miskolci bőrgyógyász szakorvossal Kisné Veres Viktória kolléganőm beszélgetett.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
Nekem nem nő család, így rajzokat szemelgetek repett szobám falán. Kint is repett a boltozat, csillagot mér velem, míg rajzra vonja ujjamat a képzelt értelem. Mint álomban a mozdulat riad és monoton, kiszakad az esti Balaton. Szlavóniába fut a hab, a teknő felmered, s felém mutatják talpokat a nádak gyökerek. Vagy kiszakadt már, mint a fa, mint eszelősök hallgatok az ég s a tó között, csak vagdosom a szálakat, és kötözök, míg körcsbe rándul a kezem, s kezem között a kés, a kín formája. Az iszonyat. Kevés.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.